11. fejezet. Most megint olyan ponthoz értem, onnan nagyon nehéz tovább lépnem. Meg kellett volna már edződnöm, ám vannak tapasztalatok és érzések, melyek sohasem gyógyuló mély sebet ütnek, és túl érzékenyé tesznek még emlékével szemben is az eredeti iszonyatnak. Mint már mondtam, torlaszt pillantottunk meg magunk előtt a fényes padlón. És hozzátehetem, szinte azonnal megostromolta orcimpáinkat is a dögletessé fajult idegen bűz, amely most félreismerhetetlenül elegyedett az előttünk jártak szavakban nem foglalható szagával. A második lámpa fénye nem hagyott kétséget a torlasz miben volt a iránt, és csak azért mertünk közeledni hozzá, mert még távolabbról is láthattuk, hogy ugyanúgy elvesztették minden ártó erejüket, mint az a hat másik, amelyeket szegény légtáborában hantoltunk ki csillag alakú, szörnyű sírhalmaik alól. Ugyanolyan csonkák voltak, mint azok, melyeket mi ástunk elő, bár a körülöttük terjengő sötét-zöld, sűrű tócsa napnál világosabban mutatta, hogy őket sokkal, de sokkal később csonkították meg. Mintha négyen lettek volna, no a lég jelentései szerint 8 főből állt az előttünk járó csoport. Egyáltalán nem számítottunk rá, hogy ilyen állapotban találjuk őket, és azon törtük a fejünket, minő rettenetes küzdelem játszódhatott le itt a sötétségben. A pingvének, ha megtámadják őket, áldázul vagdalkoznak, és azt is hallhattuk, hogy telepük lehet itt valahol a mélyben. Talán egy ilyen kolóniát zavartak meg ezek a másikak, magukra szabadítván a gyilkos kedvű üldözőket. A torlasz nem erre utalt. Egyébként Pingvincsőr aligha üthetett a kemény szöveteken olyan szörnyű sebeket, amilyenek közelettünkre rajzolódtak ki szemünk előtt. Különben is az óriás madarak feltűnően békésnek látszottak. Talán egymással verekedtek össze, és a négy eltűnt a vétkes. Vannak-e annyira közel, hogy veszélyt jelentsenek? Szorongva sandítottunk a sima padlójú oldaltárnákra, miközben nagyon kedvünk ellenére vánszorogtunk tovább. Bármi idézte elő az összecsapást, nyilvánvalóan eszkésztette szokatlan vándorlásra az ilyet pingvineket. Alig, hanem a feneketlen mélységben elmosódottan zajongó kolónia közelében robbanhatott ki, mert annak nem láttuk jelét, hogy errefelé madarak tanyáznának. Azon tépelődtünk, nem valami ocsmány versenyfutás kezdődhetette, amelyben a gyengébbek az elrejtett szánokhoz akartak visszajutni, amikor üldözőik végeztek velük. El tudtuk képzelni azt a démoni viadalt, amint a szörnyetegek kivágódnak a fekete mélységből, rikácsolva iszkoló rémült pingvinfalkákat kergett maguk előtt. Nem mondom, lassan és vonakodva közeledtünk az elterülő megcsonkítottakhoz. Adná az ég, hogy ne tettük volna, hanem futottunk volna, írunk szakadtából, ki a síkos padlójú ocsmány alagútból el a maguk alá gyűrteket majmoló, gúnyoló, degenerált domborművektől vissza, még mielőtt megláttuk volna, amit láttunk, és beleégett volna agyunkba az, ami örökre elvette nyugalmunkat. Mindkét lámpánkat a leroskadtakra szögezve gyorsan felmértük, mi hiányzik belőlük leginkább? De nem csak összemarcangolták le a posták, kifacsarták és megszaggatták, de még le is fejezték őket. Egyiknek se volt feje. És közelebb hajolva láttuk, hogy nem is annyira levágták, mint inkább letépték, vagy valami ördögi módon leszippantották róluk a tapogatós tengeri csillagidomot. Undorító. Sötét-zöld vérük terjengő pocsolyába gyűlt alattuk. Szagát azonban félig elnyomta az új és idegen bűz, amely itt töményebb volt, mint bárhol. De már csak mellettük állva döbbentünk rá, mi árasztja az idegen büdösséget. És abban a pillanatban a megkínzott idegzetű Danforth hisztérikus sikolyát verték vissza az ősi boltíves folyosó gonosz palisámszesz fésetei, mert eszébe jutottak bizonyos roppantul kifejezésteljes domborművek. melyeket 150 millió évvel ezelőtt faragtak a permkor öregjei. Egy kis ilyen én is visszhangoztam a sikolyát, mert én is láttam azokat az ősi faragványokat, és borzongva csodáltam meg a névtelen művészt, amiért még az ocsmány váladékot is érzékeltetni tudta a lerogyott, lefejezett öregeken, kiket a nagy felkelésben zúztak össze, és szoptak hátborzongatóan fejetlenné a rettentő sokotok. Vérfagyasztó, lidérces domborművek voltak, még így is, hogy időtlen idők óta elmúlt dolgokról beszéltek. Mert a sogotok képe és cselekedetei nem emberi szemnek valók. A Necromonicon őrült szerzője rémülten esküdözik, hogy soha nem tenyésztek a földön, és csak maszlagolt álmodók találták ki őket. De minden formát és szervet mímelő, majmoló, alaktalan protoplazma, buborékoló sejtek nyúlós halmaza, képlékeny és hajlítható, ruganyos, 5 méteres gömbök. Városépítésre szugerált rabszolgák egyre dacosabbak, egyre okosabbak, egyre kétéltűbbek, egyre jobban tudnak utánozni. Uramisten, mely téboly bírhatta rá még a fertelmes öregeket is, hogy ilyen fajzatokat használjanak és véssenek kőbe? És most, mikor láttuk csak beteg aggyal elképzelhető pestises bűztárasztó, a feketén szivárványló friss váladékot, amely vastagon ellepte a fejetlen testeket, és valamivel vékonyabban odanyálazott pontcsomókat festett az undorító átfaragott fal egy simább darabjára. Akkor megtudtuk, mi az a kozmikus félelem. Nem a négy másiktól féltünk. Nagyon is jól tudtuk, hogy nem árthatnak többé. Szegény ördögök. A maguk módján nem voltak gonoszak. Emberek voltak, máskorból, a létezés más rendje szerint. A természet sátáni tréfát űzött velük, mint fog a többiekkel is, akiket az emberi őrültség, közöny vagy kegyetlenség ezután hantol majd ki a holt vagy alvó sarki sivatagban, és ez lett az ő tragikus hazatérésük. Amíg kegyetlenek se voltak, hisz mit műveltek tulajdonképpen? Az a szörnyű ébredés a hidegben, egy ismeretlen korban a kába védekezés, az eszeveszetten csaholó, szőrös négylábúak, és az ugyanolyan eszeveszett furcsa leplekben burkolózott furcsa fegyvereket forgató fehér majmok ellen. Szegény lék. Szegény gyednés, szegény öregek, a tudósok voltak a körmük hegyeig. De mit tettek, amit mi nem tettünk volna meg? Istenem, micsoda intelligencia és kitartás! Hogy dacoltak a hihetetlennel, akár csak faragott testvéreik és elődeik, kiknek alig kevésbé hihető dolgokkal kellett szembenézniük. Akár milyenek lettek légyen is, tüskésbőrűek, növényszerűek, szörnyszülöttek csillagfajzatok. Emberek voltak. Átkeltek a jeges ormokon, amelyeknek szentélyeiben valaha ájtatoskodtak, és páfrányfái között barangoltak. Rátaláltak átok sújtott a halott városukra, és ők is, mint mi, kiolvasták a domborművekből, mi történt később. Megpróbálták megkeresni élő társaikat a sose látott mitikus fekete mélységben, és itt találtak. Mindez egyszerre villant át az agyunkon, miközben hol a lefejezett, benyálazott alakokat, hol az ocsmány palimpszesz véseteket, és az odaköpött friss váladékot néztük. És megértettük, mivé lett a diadal. Mi él még ma is odalent a tenger sziklopszi városában? A bakacsimba vont, pingvinekkel prémezett mélységben, amely most baljósan bodorodó fakó párát kezdett el böfögni, mint a Danforth hisztérikus sikolyára válaszolna. A lefejezetteket mocskoló szörnyeteg nyálka megrendítő fölismerése néma szobrokká bénított bennünket. Csupán későbbi társalgásainkból derült ki, mire gondolt a másik abban a pillanatban. Nekünk úgy tűnt, örökké valóságig álltunk ott, no, nem lehetett több 10-15 másodpercnél. Az a gyűlöletes fakó pára úgy gabajodott, mintha egy messziről közeledő tömeg tolná maga előtt. Aztán jött a hang, amely szinte mindenben cáfolva addigi véleményünket végre megtörte a varást, és akkor már tudtunk rohanni inunk szakadtából, rikoltozó, megzavarodott pingvinek mellett, vissza a megjárt ösvényen a városba, jégbe süppett megalit folyosókon át a hatalmas nyitott körtérig, fel az ősrégi csigavonalú rámpán, lázasan, gondolkodás nélkül, az egészséges levegő és a napfény felé. Mint mondottam volt, jelentősen módosítanunk kellett addigi véleményünket, mert az új hangot szegény légboncolás alapján azoknak kellett tulajdonítanunk, akiket halottaknak hittünk. Demforce később elmondta, hogy pontosan ugyanez ütötte meg a fülét odafent, a jég fölött, a sikátor sarkán túl, rendkívül folytottan. A kétségtelenül megdöbbentően emlékeztetett a szél sivítására, melyet mindketten hallottunk a csúcsokon tátongó barlangok felől. Vállalva a gyermekség látszatát, hozzátennék még valamit. Ha csak annak bizonyítására is, milyen meglepően hasonlítottak Dumfors benyomásai az enyémre. Persze, közös olvasmányaink nagy szerepet játszottak ebben az értelmezésben, no, a Dumfors szélzott ismeretlen és tilalmas forrásokra, melyekből talán Poe merített, mikor a múlt században megírta az Arthur Gordon Pym-et. Mint tudjuk, ebben a fantasztikus mesében elhangzik egy délsarktól elválaszthatatlan ismeretlenem, rettenetes és csodás jelentőséggel terhes szó, amelyet örökösen víjognak a gyászos vidék szívében holdfehér óriás madarak. Tekelili, tekelili! Beismerem, pontosan ezt féltük hallani a közeledő fehér pára mögül, ezt a sajátosan széles skálájú alattomos dallamos füttyögést. Három hang vagy szótak se hangzott még el belőle, de már mi hanyathomlok menekültünk, bár tudtuk, hogy amilyen sebesek az öregek, egy sikoltástól fölvert üldöző, aki túlélte a mészárlást, ha tényleg akarja, perc alatt elkap bennünket. De mindazonáltal volt egy olyan homályos reményünk, hogy ha békésen és értelmesen viselkedünk, megkímélhetnek bennünket, ha másért nem tudományos kíváncsiságból. De végül is, ha nincs mitől tartaniuk, akkor okuk sincs nekünk ártani. Miután ilyen helyzetben fölösleges volt minden rejtőzködés, futunkban hátravillantottuk a kézilámpát, és megállapítottuk, hogy a köd ritkul. Lehet, hogy láthatunk végre egy ép és élő másikat. És megint felhangzott az a dallamos családfúval a szó, tekelili, tekelili! Aztán észrevettük, hogy nő közöttünk a távolság, és ekkor arra gondoltunk, talán sérült a lény. Így sem kockáztathattunk, mert nyilvánvaló, hogy nem egy másik üldöző riasztotta fel, hanem Dumfors sikolya. A két esemény szoros egymás utánisága kizárt minden kételyt. Hogy hol lehet az az elmosódó másik lidérc nyomás, az a nyálkát okádó, ember nem látta büdös protoplazma hegy, amelynek fajzata meghódította a mélységet, szárazföldi felderítői pedig a hegy odvaiban bujkálva faragták át a falakat, arról fogalmunk se volt, és egy pillanatra őszintén bánkódtunk, amiért itt kell hagynunk a valószínűleg megnyomorodott öreget. Talán az egyetlen túlélőt, ahol elfogatás és kimondhatatlan sors vár rá. Hála az égnek nem lassítottunk. Megint összesűrűsödött a bodros pára, és fokozott sebességgel hömpölygött előre. Átunk mögött rikoltoztak, visítoztak az elkószált pingvinek, és olyan vakrémület látszott rajtuk, ami igazán meglepő volt, hiszen tőlünk épp, hogy összerezzentek, mikor elhaladtunk mellettük. Megint hallottuk azt a vészjósló, széles skálájú sípolást. Tekelili! Tekelili! Évettünk. A lény nem volt sebesül, csak megállt, amikor rábukkant, elhullott rokonaira, és fölöttük a váladékkal odamázolt ördögi feliratra. Sose tudtuk meg, miként szólt a démoni üzenet, ám a temetések légtáborában megmutatták, mennyi fontosságot tulajdonítottak halottaiknak a lények. A lámpánk fényében, amelyeket most már minden gátlás nélkül használtunk, kinyílt előttünk a tágas barlang, ahol különböző utak találkoztak, és mi boldogok voltunk, hogy magunk mögött hagyhatjuk azokat az inkább sejtett, mint látott, vérfagyasztó palimpszeszt véseteket. A barlang látán arra gondoltunk, hogy a széles tárnáke lélegzett elállító gyújtópontjában talán lerázhatnánk küldözőinket. Sokalbínó vakpinking volt a nyílt térben, és láthatólag annyira rettegtek a közeledő lénytől, hogy az már érthetetlen volt. Lámpánkat mereven magunk elé tartottuk, fényét annyira letompítottuk, hogy még éppen lássunk mellette. A rémült sivalkodás talán elnyeli lépteink zaját. A ködben csoszogó óriás madarak eltakarhatják, merre mentünk. Úgy számoltunk, hogy a kavargó, fortyogó párában nem nagyon lehet megkülönböztetni a törmelékes, hoporcsos főfolyosót a vérfagyasztóan simára nyolt többi üregtől. Még azokkal a különleges érzékszervekkel sem, amelyek szükség esetén, ha nem is teljesen, de részben függetlenné tették az öregeket a fénytől. Őszintén szólva féltünk, nehogy eltévedjünk a nagy sietségben. Természetesen egyenesen a halott város felé tartottunk. Kimondhatatlan következményei lennének, ha elkeverednénk az ismeretlen előhegyek tarásfészkében. Túléltük és kijutottunk, ami elegendő bizonyíték rá, hogy a valami a rossz tárnát választotta. Mi pedig a gondviselés kegyelméből a helyesbe találtunk bele. Egyedül nem menthettek volna meg bennünket a pingvének, de úgy tűnik a köddel együtt igen. Az irgalmas sors a döntő pillanatban megtartotta elég sűrűnek a habzó párát, amely egyébként állandóan hullámzott és szertefoszlással fenyegetett. Fel is lebent egy villanásnyit, épp mielőtt kivágottunk volna az undorítóan átvaragott alagútból a barlangba, és akkor láttuk először egy töredék pillanatra az utánunk nyomakodó valamit, amikor még egyszer utoljára kétségbe esetten sandítottunk a hátunk mögé. Hogy aztán letompítsuk a lámpát, és az üldöző kicselezésének reményében elvegyüljünk a pingvinek közé. Ha a sors, mely eltakart bennünket, irgalmas volt, úgy épp ellenkezőjét mondhatom el arról, amely megadta a töredék pillanatot, mert ami fölrém lett a fél látomásban, az épp fele volt az iszonyatnak, amely azóta is kísért bennünket. Talán az üldözője fajtáját és útját felmérni akaró üldözött ösztönek késztetett bennünket, hogy megint hátra nézzünk, vagy egyik érzékszervünk tudatalatti kérdésére kerestünk gépiesen választ. Futás közben, mikor minden képességünk a menekvésre összpontosított, nem voltunk olyan állapotban, hogy részleteket figyelhessünk meg és elemezhessünk. A lapangó agysejtjeink azonban bizonyára megütköztek szaglóhámunk üzenetén. Később rájöttünk, mi volt ez. Távolodásunkat a büdös váladékkal benyálazott fejetlenektől és az üldöző egyidejű közeledését nem követte a szagok logika diktálta változása. Az elesett lények szomszédságában mindent elnyomott az új és megmagyarázhatatlan bűz. Mostanára azonban már ki kellett volna szorítani a másikakhoz társított, szavakba nem foglalható szagnak. Ez pedig nemhogy nem történt meg, de az új és még elviselhetetlenebb tömény bűz minden pillanattal dögletesebb lett. Úgy tűnik, egyszerre néztünk vissza mindketten. Bár nyilván egyikünk kezdte, és a másik csak őt utánozta. Eközben mindketten bebillantottuk teljes fényerőre állított kézilámpákat a percre megritkult ködbe, vagy egy tiszta primitív szorongásból, hogy lássuk, amit látnunk kell, vagy attól a kevésbé primitív, de szint olyan ösztönös igyekezettől sarkalva, hogy elvakíthassuk a valamit. Még mielőtt letompítanánk a fényt és besurranánk a pingvinek között az útvesztő tengelyébe. Boldogtalan tett. Sem Orfeusz, sem Lót felesége nem fizetett keservesebb árat azért, mert hátra nézett. És megint felzendült az a széles skálájú borzasztó fuvolázás. Te kell, Lili! Őszintén megmondhatnám, bár szó szerint azért nem bírnám, mit láttunk. Noha akkor úgy éreztük, ezt még egymásnak se vallhatjuk be. Az olvasó a leírt szavakból még csak meg sem sejtheti a látvány szörnyűségét. Annyira megbénított a tudatunkat, hogy csodálkozom, amiért egyáltalán maradt még erőnk, terveinket megfelelően letompítani lámpánk fényét, és berontani a halott város felé vezető alagútba. Csak az ösztön kormányozhatott bennünket talán jobban, mint amire az ész képes lett volna. Bár ha mégis az mentett meg, úgy nagy árat fizettünk érte. Mert igencsak kevés eszünk maradt. Danforth teljesen szétszilálódott. Az első emlékem az út hátra levő részéből az ő hibbant gajdolása. Rajtam kívül mindenki egy őrült csapongásának tartotta volna a hisztérikus ráolvasást, amelyet fejhangon vertek vissza, az előttünk elnyúló és a mögöttünk húzódó is, imár Istennek hála, kihalt boltozatok. Nem rögtön kezdhetett rá, mert hiszen akkor nem élnénk, és akkor nem rohanhattunk volna eszeveszetten. Reszketek elgondolni, mi lehetett az a leheletnyi változása idegei reakciójának, ami kirobbantotta. Déli stáció, alsó Washington, alsó Park utca, alsó Kendall központ, Harvard. Megény ördög a Boston-Cambridge föld alatti vonal. Ismerős állomásai tóbégatt, amelyek innen több ezer mérföldre. Az új angliai békés otthoni földben követik egymást. Én azonban sem összefüggéstelenek, se otthonosnak nem találtam a kántálást, csak rettenetesnek, mert csalhatatlanul tudtam, miféle szörnyű visszataszító analógia ihlette. Hátranézve arra számítottunk, hogy egy félelmetes, hihetetlen mozgó valamit pillanthatunk meg, ha elég gyér lesz a köd. Erről a valamiről határozott elképzelésünk volt, és amit láttunk, mert a pára gonosz módon túlságosan is megritkult, az valami egészen más volt. Kimondhatatlanul ocsmányabb és gyűlöletesebb. Pontosan azt testesítette meg, aminek nem szabadna lennie, ahogyan a fantasztikus író mondja. Leginkább a föld alatti vasút állomására berobajló égtelen nagy szerelvényhez lehetett volna hasonlítani, azt a feneketlen föld alatti mélységekből előzúduló furcsa színű fényektől csillagos behemót, fekete tömeget, amely úgy töltötte be a hatalmas járatot, mint hengert a dugattyú. Most nem állomás peronyján álltunk, hanem rohantunk a 4 méteres csövön felbudjanó, feketén szivárványló büdösség elől, melynek lidércesen képlékeny oszlopa sátáni sebességgel hajtotta mag előtt a mélység újra összesűrűsödött párájának fakó férgét. Iszonytató. Leírhatatlan valami volt, hatalmasabb minden föld alatti szerelvénynél. A protoplazma buborékoknak az az egész alagutat betöltő, gyöngén lumineszkáló formátlan masszája, amelynek elején, mint meg annyi zöldes fényjel felfakadó genytűsző, szakadatlanul nyíltak és szívódtak vissza az ideiglenes szemek milliárdjai. Lecsapott ránk, legázolta a fejvesztett pingvineket, és végig iszamlott a gonoszul csillogó padlón, amelyet ő és fajzata nyalt tisztára minden hulladéktól. Megint hallottuk azt a hátborzongató gúnyos rikoltást. Te keli li! És akkor végre eszünkbe jutott, hogy a démoni sógotok, amelyek csak az öregektől kaptak életet, gondolatot, képlékeny szerveket, és nyelvük sem volt a ponthalmazokon kívül, hangot sem tudtak adni, legfőjebb rég volt uraikat utánozták. 12. fejezet. Mindketten emlékszünk rá, hogy jutottunk ki a domborműves nagyfélgömbbe, és törtettünk végig a halott város ciklopszi termein és folyosóin. Ezek azonban csak álomszerű foszlányok, melyek nem őrizték meg a részleteket, a fizikai fáradtságot vagy az erőlködés nyomát. Mintha lebegtünk volna egy elmosódott világban vagy dimenzióban, ahol nincs idő, okság, irány. Az óriás körtér szürke félhomája kiúzanított némileg, de azért oda nem mentünk volna a 3 elrejtett szánhoz, és meg nem néztük volna még egyszer szegény Gednit és a kutyát. Nekik megvan a maguk titáni és különös mauzóleuma, ahol remélem háborítatlanul nyugodhatnak az idők végezetéig. Akkor vettük csak észre, hogy iszonyúan fáradtak vagyunk, és hangosan zihálunk a futástól a ritkás levegői fensíkon. Amikor a csavarmenetes óriás rámpán vonszoltuk magunkat felfelé, Amíg az ájulás félelmesebb írhatott rá, hogy megálljunk, mielőtt kiértünk volna a nap és az égbolt birodalmába. Valahogy helyén valónak éreztük így válni meg az eltemetett koroktól. Míg mi levegőért kapkodva vonszolódtunk fölfelé a 18 méteres ősöreg henger belsejében, a mellettünk szakadatlan menetben vonultak a holt faj ifjú és romlatlan stílusában fogant heroikus domborművek, az öregek 50 millió éveért búcsú üzenete. Végre fölevickélve a tetőre, leomlott kőtömbök irdatlan bogjáján találtuk magunkat. Nyugatra a magasabb ciklopszfal ívelt, keleten a roskatagabb építmények mögött a nagy hegység csúcsai komorlottak. Nyugaton vörösen sandított át a romok fűrészes nyiladékain a pólus alacsonyan járó éjféli napja, és a viszonylag ismert és megszokott délsarki táj mellett még vénebbnek és holtabbnak tűnt a lidérces város. Felettünk színjátszóan áttetsző jeges párától habzott az ég, és a hideg a csontunk vele éghatolt. Fáradtan leengedtük zsákjainkat, amelyekhez ösztönösen ragaszkodtunk, kétségbe esett menekülésünk közben is. Majd begomboltuk vastag ruhánkat, mielőtt lebukdácsoltunk volna a dombról, és átvágtunk volna az ősöreg sziklaútvesztőn a hegyek lábáig, ahol repülőgépünk várakozott. Arról, ami kiűzött bennünket a föld időtlen és titkos bugyrainak sötétjéből, egyetlen szót sem ejtettünk. Nem egészen 15 perc alatt megtaláltuk ugyanazt a hegylábhoz fölvezető meredélyt, valószínűleg egy ősrégi teraszt, amelyen leereszkedtünk és megpillantottuk a hegyoldal ritkás omladékai között nagy aeroplánunk sötét tömegét. Délúton célunk felé szünetet tartottunk kifújni magunkat, és megfordultunk, hogy még egyszer lenézünk az elképesztő sziklaalakzatoknak arra a fantasztikus gubancára, amely titokzatosan rajzolódott ki az ismeretlen nyugat előterén. És láttuk, hogy a város mögött kitisztult a reggel, még ködösség, az örökmozgó jeges pára fölvándorolt a zenítre, és ott, mintha egy csúfondárosan bizarr mintába akart volna rendeződni, de úgy, mintha óckodna a határozott vagy megmásíthatatlan vonalaktól. És most ott húzódott, borús, ígéretesen a groteszk város mögött a végső fehér szemhatáron egy violaszín fűrészfogas vonulat, amelynek tűhegyes ormai álomszerűen derengtek a nyugaték csalogató rózsaszínén. E csillámló perep irányába emelkedett az ősfenség, amelyen, mint árnyék pántlika kanyargott végig a hajdan volt folyó medre. Egy pillanatra a lélegzetünk is elállt éterien kozmikus szépségétől, hogy aztán meghatározhatatlan borzadály vegyen erőt rajtunk. Mert az a violaszín vonal nem lehetett más, mint a tiltott vidék dermesztő hegyei, a fölteke legmagasabb ormai, a bolygó minden gonoszságának gyúpontja, kimondhatatlan rémségek, ősi titkok, ember nem járt ahona, melyet imádtak és rettegtek azok, kik nem merték kőbevésni jelentését. Honnan csak a vészjósló villám lobbanásai söpörtek végig a síkon, a sargi éjszakában, kétségen kívül az első mítoszokban köntörfalazva emlegetett szörnyű kadasz őstípusa az iszonyatos lengen túli jeges pusztaságban. Ha igazat mondtak az ember előtti város faragott térképei és domborművei, a titokzatos violaszín hegyek lehettek, vagy 300 mérföldre. Boszorkányos mi voltuk ettől azonban semmivel sem lett elmosódottabb. Úgy meredeztek a távoli havas perem fölött, mintha ők fognák körül csipkés falukkal azt a szörnyeteg idegen bolygót, amely most készül elszállni az égbe. Felnyúltak semmihez sem fogható irdatlan magasságokba, hol a ritkás levegőben egyedül azok a gáznemű alakzatok hónosak, melyekről suttogva mernek csak szólni, érthetetlen zuhanásokat túlélt vakmerő műrepülők. Őket nézve szorongva gondoltam rá, miket moshatott le átokverte meredélyeikről a városba a hajdan volt nagy folyó. És eltűnődtem, mennyi lehetett az igazság és mennyi a bolondság, az öregek félelmeiben, kik Oly vonakodva faragták kőben hegyeket. Eszembe jutott, mennyire megközelítheti északi végük a Quimmeri partot, hol nem egészen 1000 mérföldnyire, a bizonyára most is munkálkodik Sir Douglas Mawson expedíciója, és azt reméltem, a sors megkíméli őt és embereit, ahogy meg kelljen pillantaniuk, mi lapulhat a parti védelmező hegylánc mögött. E gondolatokból megállapítható, mennyire agyoncsigázott voltam akkor, és Danforth még nálam is rosszabb állapotban látszott lenni. Messze voltunk még a csillag alakú hatalmas romtól és az aeroplántól. Ám félelmeink már átszálltak a csekélyebb, de azért még mindig elég temérdek hegyláncra, amelyen újból át kellett kelnünk. Meredeken és ocsmányan ágaskodtak a keleti dombok fölött a Nikolaj Rerich különös ázsiai festményeire emlékeztető romlepte fekete lejtők. És ha arra gondoltunk, hogy azok az ijesztő, alaktalan valamik a legmagasabb csúcsok likacsaiba is fölsajtolhatták bűzlő tömegüket, páni rémülettel töltött el bennünket, hogy megint el kell szállnunk az égre néző vészjósló barlangszájak mellett, hol széles skálájú gonosz dallamos fuvolázásra emlékeztető hangon jajgat a szél. Hogy még cudarabul érezzük magunkat, több csúcs körül is észleltük azt a gőzt, amelyet szegény lék az elején tévesen tulajdonított vulkáni tevékenységnek. És vacogva emlékeztünk arra a párára, amelyből most menekültünk el, és a gőzöket böffentő, iszonytatokat dajkáló sátáni mélységre. A gépet a legnagyobb rendben találtuk. Nehézkesen magunkra rángattuk vastag prémes repülőruhánkat, Danforth simán beindította a motort, és mi könnyedén felröppentünk a Lidész nyomások városából. Odalent ugyanúgy nyúltak el az ősi ciklopsz felek, mint amikor először láttuk őket. Emelkedni kezdtünk és bedöltünk, hogy a szoros előtt kipróbáljuk a szelet. Valahol iszonyatosan magasan viharos lehetett a légmozgás, mert a zeniten fantasztikusan gomolyogtak a jégfelhők. Ám azon a 7200 méteren, amely az átkeléshez kellett, egészen jól lehetett navigálni. Ahogy közeledtünk a felszökő csúcsokhoz, megint hallottuk a szél különös fütyörészését, és láttam, hogy Danforth keze remeg a kormányon. Noha abszolút amatőr voltam, úgy gondoltam, most jobban el tudnám vezetni a gépet a veszedelmes úton az ormok között, és amikor javasoltam, hogy cseréljünk helyet, mert átveszem a kormányzást, társam nem tiltakozott. Összeszedtem minden ügyességemet és önuralmamat, rászögeztem szememet a hágó falai között az ég vörhenyes csíkjára. Nem voltam hajlandó tudomást venni a párát befögő csúcsokról, és csak azon bánkódtam, miért nincs betömve az én fülem is, mint Odysseus tengerészei a Szirének szigete előtt, hogy a viasz kizárhassa tudatomból a szél fütyölését. A veszedelmesen túlfeszített idegzetű Danforth azonban, megszabadulván a kormányzástól, nem bírt nyugton maradni. Egyfolytában forgolódott és fészkelődött, hol a távolodó szörnyű várost bámulta, hol elől a barlangoktól likacsos kockáktól ódvaros csúcsokat, majd mellettünk a bástyafalakkal csíkozott, behavazott dombok sivár tengerét. Aztán fent a fortyogó égen a groteszk felhőket. És mikor éppen át akartam manőverezni a hágón, a katasztrófa peremére sodort bennünket vadsikoltozása, mert egy időre elveszítettem kemény önfegyelmemet, és tehetetlenül matadtam a kormánnyal. Egy pillanattal később diadalmaskodott az akarat, és ébőrrel kijutottunk a szorosból, de még mindig attól félek, hogy Danforth már soha többé nem lesz a régi. Mint említettem, nem volt hajlandó elmondani, minő végső borzalom késztette, hogy eszeveszett sikoltásra. Nem, szomorú bizonyossággal érzem, hogy főleg ez a borzalom a felelős Danforth mostani összeroppanásáért. A hegylánc biztonságos oldalára ereszkedőben a tábor felé folytattuk valamilyen szakadozott társalgást, túlordítva a szélsűvítést és a motorzúgást, ám annak inkább a titoktartáshoz volt köze, melyet akkor fogadtunk, amikor elhagytuk a lidérces várost. De vannak dolgok, állapítottuk meg egyhangulag, melyek nem arra valók, hogy az emberek tudomást szerezzenek és fecsegjenek róluk. És én nem is szóltam volna a Starkwater Moor-féle expedíciót, meg a többieket nem kellene visszatartani bármi áron. De vannak a Földön sötét, alodzugok, feneketlen mélységek, amelyeket az emberiség békéje és biztonsága érdekében okvetlenül békében kell hagyni. Különben életre kelnek az alvó szörnyetegek. Isten gyalázóan életben maradt förtelmek tekergőznek és csobbannak elő fekete odvaikból. Újabb és távolibb hódításokra készen. Danforth egyetlen egyszer célzott rá, hogy a végső borzalom egy káprázat volt. Semmi köze nem volt, mondja, hallucinációk vízhangzó, gőzölgő, véreg lyuggadt a hegyeinek kockáihoz és üregeihez, amelyek között éppen akkor keltünk át. Egyetlen fantasztikus, démoni felvillanás volt az égbolt zubogó felhői között. Annak a képe, ami ott rejlik az öregek rettegte nyugati violaszín hegyek mögött. Nagyon valószínű, hogy közönséges érzékcsalódás volt, a kiált feszültségek és a hegyeken túli, akkor még ismeretlen halott város légtáborához közeledőben látott tegnapi déli bábjának kombinált következménye. Mindazonáltal annyira életszerű, hogy Danforth azóta is a betege. Nagy ritkán suttog olyan összefüggéstelen és beszámíthatatlan szavakat, mint a fekete bugyor, a faragott perem, a protosogotok, az ötdimenziós ablaktalanidom, a névtelen henger, a vénebb fárosz, jogsogot, a fehér őskocsonya, a téren kívüli szín, a szárnyak, a szemek a sötétben, a holdajtórja, az eredendő, az örök, a halhatatlan, és sok más ehhez fogható hóbortos talányt. Ám ahol magánál van, hevesen tiltakozik. Korábbi különös és vérfagyasztó olvasmányainak tulajdonítva mindezt. Mert Danforth valóban a kevesek közé tartozik, akik valaha merészelték végigolvasni a Necromonikonnak azt a féregrágta példányát, amelyet lakat alatt tartanak az egyetem könyvtárában. A magasabb rétegekben, amikor átkeltünk a szoroson, valóban magasabb volt a páratartalom és viharosabb a légköri mozgás. Már én nem láttam, el tudom képzelni, hogy a jeges pára sajátos formákba csavarodhatott. A vonuló felhőrétegek néha nagyon életteli káprázatokban tükrözik vissza, és nagyítják fel a távoli jelenségeket. Többit pedig elvégzi a képzelet. És Danforth se beszélt volna rémségeket, ha valamitől nem jutnak eszébe hajdani olvasmányai. Nem is láthatott olyan sok mindent egyetlen pillanatban. De akkor csak azt az egyetlen, túlságosan ismerős, őrült szót víjogta. Tekelili! Tekelili!